Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a szeretett gyülekezet hittel és figyelemmel Isten igéjét, amelyet megtalálunk János evangéliumának 6. fejezetében. A 6. fejezet 37. versét a következőképpen. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Amen. Szeretett drága gyülekezet, a 2022-es év útmutató igéje az, amelyet igehirdetési alapigéül választottam, és a felolvasott igének csak a második felét lehet az útmutatónak az elején látni, olvasni, ami így szól, még egyszer hadd hangozzék el: aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Jézus mondja ezt. Két síkon fogjuk ezt az igét, ezt az évkezdő, évnyitó Isten tiszteleti alkalmunkon elhangzott igét megvizsgálni. Az egyik az egy elméleti sík lesz, a másik pedig egy gyakorlati. És azt a címet adtam az ige hirdetésemnek, hogy találkozás Jézussal, de hogyan? Hiszen az igénk az egy találkozásról szól. Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mondja Jézus. Ebben az igében arról van szó, hogy Jézus és aki ő hozzá megy, azok találkoznak egymással. De mielőtt az elmélet és a gyakorlati síkra lépnénk, előtte pár gondolat a találkozásokról. Ugyanis nagyon sokféle találkozás létezik. És én itt most nagyon leegyszerűsítem a dolgokat, de azt gondolom, hogy vannak várva várt találkozások az életben, vannak nagyon kényelmetlen és kellemetlen találkozások, és vannak nagyon felületes, gyors találkozásaink is. Úgy is mondhatnánk, vannak örömteli találkozások, vannak nem kívánt találkozások, és olyan semleges, olyan futó találkozások. Az első kettő, amikor valami nagyon örömteli találkozásról van szó, vagy pedig olyanról, ami nagyon kellemetlen számunkra, az első kettő többnyire nyomot hagy az életünkben, míg a futó találkozások zömét azt elfelejtjük. Mindezek természetesen különböző tényezőktől függnek. És hadd említsek pár példát, pár életből vett példát. Várva várt találkozás, amikor egy családnak például a gyermekei, és ezt láttam a kolléganőmön, hiszen ő jutott eszembe, amikor ezt a példát írtam, mind a három fia kiment külföldre tanulni egyszerre. Anya és apa hirtelen 20 év után egyedül maradtak, egyik napról a másik napra, és várva várt pillanat volt az életükben, amikor a gyerekek újból hazajöttek. Amikor a szülőknek lehetősége van ugye kimenni hozzájuk és találkozni velük több hónap után. De ugyanígy várva várt találkozás, amikor két ember szereti egymást, azt is mondhatnánk, hogy szerelmesek, de egymástól hosszú időre távol kerülnek. Várva várt pillanat az a találkozás is. Engem Krisztián akkor jegyzett el, amikor mind a ketten külföldre indultunk egy évre. Ő Németországba ment, én Angliába mentem tanulni. előtte jegyzett el. Nagyon sok pár ilyenkor azt mondja, hogy hát ilyenkor milyen hülyeséggel jegyezne a másikat, mert majd kipróbáljuk, nem, hogy az alatt, az egy év alatt működik-e a dolog. De mi nem így gondolkodtunk, hanem pont fordítva, hogy ha már ennyi ideig udvarolt, akkor a kapcsolatunk ki kell, hogy állja ezt az időt is. És várva várt találkozás volt, várva várt pillanat volt a találkozásunk. Nem is felejtem el, amikor a repülőtéren fogadott engem ekkora szakállal, mert azt mondta, hogy addig nem vágatja le, míg nem találkozunk. Volt nála természetesen egy csokor rózsa is. De nem felejtem el ezt a pillanatot, amikor a Ferihegyi repülőtéren találkoztunk. És várva várt pillanat, amikor egy újszülött baba érkezik egy-egy családba, aminek mi épp ötödszörre a küszöbén állunk. Kellemetlen találkozásokról is hadd mondjak pár példát. Amikor például egy férfi egyszerre két hölgynek próbál udvarolni, és erre előbb-utóbb fény derül. Ennél még szomorúbb, amikor egy férj vagy egy feleség lép félre a házasságban, és végül mindenki szembesül ezzel a cudarténnyel, hiszen nincsen olyan titok, ami napvilágra ne kerülne. Hány és hány embert láttam már emiatt összetörve. És aztán mondjuk a szlogeneket, ilyen az élet, tovább kell lépni, nem tudom, hol rontottuk el, és így tovább. Kellemetlen találkozásokból is van bőven az életben, és ha most sorolnunk kellene személyes példákat, akkor én biztos vagyok benne, hogy mindannyian tudnánk megosztani egyet-kettőt. Kellemetlen találkozásokat is az életünkből, és örömteli találkozásokat, pillanatokat is. Futó találkozások, ez a harmadik. Futó találkozás. Futó találkozás, amikor valakivel váratlanul összefutunk. Amikor váltunk pár szót, olyan megszokottakat. Hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm, jól. És te? Mi is jól vagyok, köszönöm. Ismerősen hangzanak ezek a szavak, sokszor még telefonba is. Letudjuk a kötelező köröket. Mert tény, hogy nem vagyunk egyformán kommunikatívak, de azért az emberek többsége igyekszik mindenkivel, a másik emberrel szembe udvarias maradni és tisztelettudó. Legalábbis még ezt reméljük. Ordas Lajos püspök úr most megjelent naplójából szeretnék felolvasni egy részt, amikor írta, valószínűleg nem úgy írta le, hogy ezt valamikor valahol olvasni fogják, de hát a család hozzájárult és kiadták, így több évtized után. És azért lehet ebből tanulni. Hadd olvassam fel azt a részt, amit 1956. december 31-én és 57. január 1-én írt. December 31-én hétfő reggel feleségemmel és két kisebb lányommal elindultam Békés Csabára. Hosszú, havas, akadályokkal tele utazás után érkeztünk meg. Futó ebédelés után részt vettem a szlovák nyelvű istentiszteleten. Előtte a presbitérium élén Kis György igazgató lelkész köszöntött. A szlovák nyelvű istentiszteleten rövid szószéki beszédet intéztem a jelen voltakhoz. 4 órai kezdettel magyar nyelvű szilveszteri istentiszteletet végeztem hatalmas tömeg jelenlétében. Úrvacsorát is osztottam, és magam is éltem vele. Este közös vacsora volt a tanácsteremben. Január 1-én reggel autón indultam Medgyesegyházára. Útközben Bodzásott lakán megálltam, ahol a templomban együtt lévők élén Kis Benő lelkész köszöntött. Válaszoltam és imádkoztam. Medgyesegyházán 10 órai kezdettel újévi istentiszteletet tartottam, utána pedig a presbitériummal találkoztam. Ebédünk dr. Gubcsó András lelkészéknél volt. Visszatérve látogatáson voltam Rohály Mihály és Mekis Ádám lelkészeknél, vacsorán pedig Kincses Gusztáv sógoromnál voltam. Benkő István egyházmegyei főjegyzővel is az egyházmegye kérdéseiről tárgyaltam, majd Kis György igazgató lelkészéknél együtt voltam a Békés Csabai lelkészekkel. Szállásom mindkét éjjel Dedinszky Gyuláéknál volt, hát ma többségében hotelekben, meg panziókban szállnak meg a lelkészek, nem házaknál, akkor még ez nem így volt. Onnan is indultunk vissza ma délelőtt 10 órakor, és 2:30 órakor jól vissza is érkeztünk. Január következő napja. Elsorolhatatlan sok látogatón volt ma délelőtt a hivatalban. Délelőtt 8:45 órától egészen 3 óráig voltam ott. Beszélgettem. Közben 10 órakor lelkész értekezletet kezdtünk hitoktatási kérdésekben. Mint az lenni szokott, minden egyéb kérdésre is átcsúsztunk. Nagyon lehangolt a sok tapasztalat. Kiengesztelés hiánya, vádaskodás, felelősség áttolása másokra, meg nem értés, felelősség alól való kibújás és szánalmas, alacsony nívójú tárgyalás. Ezek voltak a jellemző vonások. Sok a képmutatás is. Közben semmit elintézni nem tudtam olyan dolgokból, amelyek mindezeknél sokkal fontosabbak lettek volna. Gondoltam, délután itthon majd elintézek több mindent. Ez a reményem is meghiúsult. Kályhánk fölmondta a szolgálatot, de ezen felül itt is sorban jöttek a látogatók. Hosszú távú beszélgetésekre, egészen késő vacsoráig. Például Danhauser jó hosszú ideig volt itt. Elmedőben kérdezte, sok-e a dolgom. Igenlő válaszomra fölajánlotta, hogy szívesen segítene. Nem is sejti, hogy a legnagyobb segítség az lett volna, ha hagyott volna dolgozni. Hát ilyen őszinte szavak, és olvastam belőle már több napját, és azt láttam, hogy megy és beszélgetés, találkozások tömkelelke, és van, amikor azt érzi, hogy ezek a találkozások talán olyan hiába valóak voltak, olyan fölöslegesek voltak. Van, amikor reménykedik benne, hogy ezek a találkozások valami nyomot csak hagytak, valami értéke csak volt azoknak a találkozásoknak. És érdekes volt ebbe úgy belepillantani, hogy mennyire különbözőek tudunk lenni, hogy sokszor akik látom Budapesten, akik panelban élnek, mert még falun csak-csak megismeri az ember a szomszédját, meg a faluban élőket, meg Nyíregyháza is olyan kicsi város, sokan ismerjük egymást, de a nagyvárosokban sokszor még a szomszédját sem ismeri az ember, és nem nyitják egymásra az ajtót. Életünket az ilyen vagy olyan találkozások sokassága formája. Ezek a találkozások kihatással vannak az életünkre. És természetesen rajtunk is áll, hogy ki az, akit találkozásaink során közel engedünk magunkhoz, vagy semlegesek vagyunk a másikkal szemben, de még olyan is van, hogy mondjuk ki őszintén, hogy kerüljük a találkozást valakivel. És biztos, hogy tudnánk mondani példát ezekre is. És még az is előfordulhat, hogy megessik velünk, hogy annyira kellemetlennek érezzük a találkozást, hogy elküldünk valakit. Jézus azt mondja ebben az igében, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Milyen biztató ez az ige. Jézus tehát nem küld el senkit, aki hozzá fordul és aki hozzá megy. De hogyan lehet Jézussal találkozni? És most nézzük meg ezt először elméleti síkon. Ha erre a kérdésre várnék most válaszokat az itt ülő, ige hirdetést hallgató gyülekezettől, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy volna válaszotok, és a válaszok a következőek lennének. Jézussal találkozunk itt a templomban, az imaházban. Jézussal találkozunk az ige hirdetésben, az úrvacsora közösségében. Jézussal találkozom, amikor imádkozom. Jézussal találkozom, amikor a Szentírást olvasom. Jézussal a mennyben találkozunk. Ilyen válaszokat hallhatnánk. Lehet, hogy valaki még egy igét is idézne a Bibliából. Olyan sok mindent fel tudunk sorolni erre a kérdésre válaszként, hogy hogyan lehet Jézussal találkozni, de mégis a kérdés az, hogy a gyakorlati életben ezt az elméleti ismeretünket hogyan tudjuk megélni. És akkor térjünk át a gyakorlati oldalára, hogy hogyan találkozunk Jézussal a mindennapokban, akkor, amikor reggel föl kell kelnünk, amikor rohanunk a munkába, amikor idegesek leszünk a gyermekeinktől, amikor már lehet, hogy azt sem tudjuk, hogy miért is vagyunk olyan ingerültek. Amikor a napi teendők sokassága eláraszt, és azt érzi az ember, hogy nem győzi magát utolérni. Az asszonyoknak ott van a mosás, a főzés, a takarítás, a bevásárlás, és a munkahelyre is be kell érni, és azt is el kell látni. A férfiaknak is van számtalan dolga, amit otthon el kell végezni. Nálunk mindig a kerti csapnak az elzárása az egy vízválasztó vonal. Már fagy, menni kell, be kell zárni, és mindig csak toljuk a napokat, el kell zárni a csapot, nehogy szétfagyjanak ugye a csövek, és milyen fontos dolog, hogy el legyen zárva. De hogy a kert rendben legyen, hogy a kocsi is néha ki legyen takarítva, hogy foglalkozzunk a gyerekekkel, hogy legyen időnk férként, feleségként a másikra, és mindezek mellett el tudjuk látni a munkahelyünkön, a szolgálati helyünkön tisztességesen, becsülettel a munkánkat. Hogyan hozzuk össze a Jézussal való találkozást a mindennapok rohanásában, amikor sokszor azt érezzük ebbe a nagyon pörgős világba, hogy szinte levegőt venni sincs ideje az embernek. A gyakorlatnak hadd kezdjem azzal egy dicsérettel, hogy nagyon jó példája, hogy itt vagytok ma az év első napján a templomban, ebben a mandabokori imaházban. Mert mondjuk ki, hogy azért a legtöbb ember ilyenkor a hajnali kimerítő vígság miatt a szunyát nyomja még, és próbál magához térni a következő napra. Ti pedig itt vagytok, mert valami idehozott benneteket. A szívetek idehajtott benneteket. Mondjuk ki, és állapítsuk meg, hogy a találkozás Jézussal ugyanúgy kiszakított időt kíván az életünkből, mint hogyha te találkozni szeretnél bármelyik embertársaddal. Időt kíván. Odaszánt időt kíván. És amikor egy kapcsolatban élünk, egy jó házasságban élünk, akkor ugye nem hetente, havonta találkozunk és beszélgetünk, hanem azért jó esetben nap, mint nap. És ahogy egy jó házasságot ápolni kell, és nap, mint nap egymással megbeszélni dolgokat, Jézust így kell bevonni a mi életünkbe, hogy nap, mint nap odaszánni az időnket, a Jézussal való találkozásra. Minőségi idő legyen ez. De ezen az időn túl nagyon fontos, hogy kitárt legyen a mi szívünk és lelkünk, a mi Istenünk előtt. Ha valakivel csak felületesen találkozol, akkor mondjuk ki, hogy nincs ott a szíved. Amikor Jézussal találkozol, akkor a szíved is nyitott kell, hogy legyen. És lehet, hogy a házasságunkból is fel tudunk idézni, én fel tudok idézni olyan pillanatokat, amikor valamit mondok a férjemnek, de látom, hogy valahol teljesen máshol jár a gondolkodása. Valami máson pörög az agya. Akkor mondom, hogy most rám figyelsz? Hát nem ilyen pillanatokról beszélek Jézussal kapcsolatban, amikor értik a kedves testvérek, mire gondolok. Amikor valakivel beszélgetek, akkor figyeljek rá. Ne a másikra, ne máshol járjon az agyam. Vagy ha nem alkalmas az idő, mert lehet, hogy van fontosabb is annál, amit épp én mondani akarok, akkor én most maradjak csendbe, és várjak addig, amíg ott lesz az a pillanat, hogy megbeszéljünk valamit. Az ige hirdetéseknél is így van ez, hogy nem aludhatunk a templompadban, vagy a széken. pedig sokan ezt teszik, na nem itt mond a bokorban, de láttam én már olyan templomot, meg hirdettem én már olyan templomba igét, ahol rendesen láttam, hogy szinte horkoltak. Fel kell költeni az embert. Hát persze lehet az ige hirdetőre is fogni, hogy nagyon unalmasan prédikál. Ez is igaz. De azért mondjuk ki, hogy a másik félen is múlik, nem csak az ige hirdetőn. Pedig sokan vannak, akik ebben a népegyházban, mintha megpihenni járnának a templomba, a testük ott van, de a lelkük valahol teljesen máshol. A testnek és léleknek egyszerre kell jelen lenni az Isten tiszteleten, amikor az igét hallgatod. A Jézussal való találkozásaink is lehetnek futó találkozások, vagy várva várt, vagy kellemetlen találkozások. Lehet, hogy Jézussal valakinek csak ilyen futó találkozása van. Olyan ez egy kicsit, ahhoz hasonlíthatnám, mint a magvető példázatában a tövisek közé hullott mag. Hiszen először elkezd ugye növekedni, de aztán valami megfojtja azt a magot, és nem lesz belőle termés, nem lesz gyümölcs. Olyan, még egy példával érve a Szentírásból, olyan ez a futó találkozás Jézussal, mint a gazdag ifjú találkozása Jézussal. Először mennyire megörül a mesternek a gazdag ifjú, de amikor rájön arra, hogy ez mennyire komoly dolog is, és fel kellene adni a sok minden földi kincset, amihez sokkal jobban ragaszkodik, mint Jézushoz magához, akkor szomorúan megy el Jézustól. Miért? Mert sokkal jobban ragaszkodik a földi kincseihez, mint Jézushoz. Olyan a futó találkozás Jézussal, mint a gazdag ifjúé, meg mint amiről Jézus a magvető példázatában beszél. Pedig a Jézussal való találkozás az mély nyomot akar hagyni az ember szívében és életében. Ezt jegyezzük meg jól. Mély nyomot akar hagyni az életünkben. Ne felejtsük el azt, amikor ő bennünket, lehet, hogy csak futólag találkoztál vele, de nagyon megérintett, mert tudod, hogy megmentette az életed. És az is lehet, hogy a Jézussal való találkozás először kellemetlen találkozásnak tűnik, sőt, mondjuk ki, először kellemetlen találkozásnak tűnik. Tudjuk miért, kedves testvérek? Mert szembesül az ember a saját bűneivel, elveszett állapotával és mulandóságával, és ezzel mi nem szeretünk szembesülni. Kinek tetszik ma a világban egy ilyen diagnózis, hogy te bűnös vagy? Meg elveszett. Meg Jézus nélkül elkárhozol. Kinek tetszik egy ilyen diagnózis? Hát senkinek. Senkinek. Ma azt súlykolják az embereknek, és azt tetszik az embereknek, ha azt mondjuk, hogy te erős vagy, te mindent kibírsz, te mindent legyőzöl, te mindenből felépülsz. Higgy magadban. És valahol az ige meg azzal akar bennünket szembesíteni, amikor Jézussal találkozunk, hogy sajnos az ember Istentől távol van, hogy elveszettek vagyunk Jézus nélkül. De amikor ezt az első nagyon fölébresztő találkozást, bennünket szíven ütő találkozáson túl vagyunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a kellemetlenből örömteli, várva várt találkozásá fog formálódni. Miért? Azért, mert rendezi Jézus a mi rendezetlen életünket és dolgainkat. Mert amikor Jézussal találkozunk, akkor tudjuk, hogy már nem vagyunk elveszettek. Mert tudjuk azt, hogy van bocsánat a mi bűneinkre. Mert tudjuk azt, hogy szeret az Isten. Hogy az az ő lénye, a szeretet. És ebbe a szeretetbe ő belehalt. Mert tudjuk azt hívő emberként, hogy kihez tartozunk. Hogy ki az én Istenem. És ezt az Istent én megismerhetem egészen személyesen. Ő pedig tanít. Tanít bennünket. Megmutatja, hogy milyenek vagyunk, és milyenek leszünk vele. És ez a tanítás egy életen át tart, mert gyarló az ember, és mindig is lesznek az életünkben hullámvölgyek, lesznek magasságok és mélységek, lesznek hegyek és völgyek. De a gyakorlatban ez úgy működik, hogy amit én elméletben tudok, és akkor nem sorolom fel újból az elméleti részeket, mert ezt tudják a testvérek, legalábbis bízom benne, akkor ezt én elkezdem élni a mindennapokban. A mindennapokban. Nem havonta, nem évente, hanem elkezdem élni a mindennapokban. És cselekedni. Úgy, ahogy Jakab levelében olvassuk, Jakab levelének első fejezetében, ha csupán ugye hallgatói vagytok az igének, és nem megtartói, nem cselekvői, akkor felolvasom az egész igerészt. Gondolkodtam rajta, hogy felolvassam az egészet, vagy csak azt az egy igét, de felolvasom meg az egész igerészt. Így szól Jakab levele hozzánk, első fejezet 19. versétől. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Késedelmes a haragra. Mert az ember haragja, az nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a ti életeteket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Először erre az igére gondoltam, hogy csak ezt mondom. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Na de hát sok helyen olvashatnánk a Szentírásból még útmutatás számunkra. Cselekedni, élni a szürke hétköznapokban azt, amit az ige mond. Ehhez persze nekünk meg kell ismerni Isten szavát. Naponként elcsendesedni, ige magyarázatokat hallgatni, szívünkbe forgatni. Épp ezért nagyon fontos pillére a hívő életnek a gyülekezet közössége. Hogy tartozzunk valahová. Valahová, ahol az Úr csiszolni tudja a mi életünket, szívünket, gondolatainkat. Tökéletesek soha nem leszünk, de növekedni a hitben és Krisztus megismerésében, azt lehet és kell is a hívő embernek. Az év igéje tehát, szeretett gyülekezet, így szól hozzánk, Jézus mondja, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Jézus nem csupán futó találkozást szeretne velünk, hanem várva várja a velünk való találkozást, amely lehet, hogy először kellemetlennek tűnik, hiszen rávilágít gyarlóságunkra és bűneinkre, de egészen biztos, hogy életünk örömforrásává és boldogságává is válik, a vele való naponként megélt közösségben. És aki vele él, az látni fogja, tapasztalni fogja az Isten jelenlétét, áldását, szeretetét. Én ezt tapasztalom, mióta az életemet odaadtam az Úrnak, 10 éves korom óta. Legyen övé ezért a dicsőség, és mindannyian ezért adjunk hálát. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy elküldted a fiút ebbe a világba, és köszönjük, drága Jézusunk, hogy aki te hozzád megy, azt te soha el nem küldöd. Mi olyan sokszor elmegyünk tőled, eltávolodunk tőled, mert a világ vonzása olyan nagy, és annyira rohanunk az életben, add, hogy mindig eszünkbe jusson, hogy te nem futó találkozás szeretnél velünk, hanem naponként jelen szeretnél lenni a mi életünkben. És ahogy téged neveznek, hogy te vagy a bölcs tanácsos, a bölcs tanácsadó, ahogy Ézsaiás próféta mondja, az erős Isten, az örökké való Atya, a békesség fejedelme, hogy mindezeknek a részesei lehetünk, Urunk, hogyha veled élünk, veled járunk, te hozzád kiáltunk, és megismerteted magadat velünk, és megismerhetjük magunkat is, Urunk, hogy milyenek is vagyunk valójában. Így kérünk téged, hogy ebben az évben hadd legyen naponként találkozásunk veled. Újítsd meg életünket, hitünket, gyülekezetünket, te tartsd a te kezedben, a te jelenlétedben, a te neved dicsőségére. Amen.